Pál apostol a olvasott szakaszban tulajdonképpen megvallja a kiváltságát, amellyel szolgálatba állítatott, és a feladatot is, amelyet végeznie kell. És kezdjük azzal, hogy ő nem büntetésnek tekinti, hogy szenvedni kell időnként az Anyaszent Egyházért, hanem olyan kiváltságnak, amely természetes következménye a Krisztus nyomában való szolgálatba állásnak. Azt szoktuk mondani, hogy ha az egyház nem missziói gondolattal mélyül és terebélyesedik, akkor meghalt, akkor valahol baj van az egyház működésével. Pál, mint maga is misszionárius, úgy gondolom azért merte leírni ezeket a mondatokat. Örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testéért, amely az egyház, mert tisztában volt azzal, hogy nem csak Krisztus szenvedett ott, és akkor egyszer a Golgotai kereszten, és abban a három évben, ameddig tanította néha értetlenkedő tanítványait, hanem ez a szenvedés folytatódik azzal, hogy terjeszkedik az egyház, hogy mélyül a kapcsolata Istennel, és akik ezt mélyítik, akik ennek a szolgálatában állnak, azok osztoznak a Krisztus szenvedéseinek a dolgaiban is. Aki már próbált valamilyen szinten gyülekezeti munkában részt venni, emberekkel foglalkozni, annak vannak sejtései arról, hogy ez nem mindig diadalmenet, meg ünneplés, meg dicsőség, hanem néha az együtt szenvedni tudás képességét is el kell kérnünk ahhoz, hogy működő képessé váljanak ezek a közösségek, és felismerjék a szolgálatuk lényegét. Pál, úgy gondolom, hogy mint egy kitüntetésként hordozza a misszióban azokat a stigmákat, azokat a szenvedés jegyeket, jeleket, amelyeket Krisztus is elhordozott, és jól látja, jól tudja, hogy az egyház életfeltételei, működése, terjeszkedése kapcsán mindig mindenkinek, aki tanítványként forgolódik, hasonló dolgokban lesz része, de ettől nem kell megijedni, ettől nem kell kétségbe esni, ezt nem valami csapásként kell fölfogni, hanem abban a való részesedésnek, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő uránál, és ilyen értelemben bizony sok-sok vajudáson, nehézségen keresztül születik meg mindig a misszióban az újabb egyház, a következő generáció egyháza, és a terjeszkedés ilyen fájdalmakkal is jár. Azzal folytatja, hogy a feladatát abban látta, hogy a titkot nyilvánvalóvá tegye mindenki előtt, amely sokáig rejtve volt, nemzedékek óta, de most a kijelentést tudtára adta a szenteknek, mégpedig, hogy a pogány népek között is megjelent ez a dicsőség, ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Ennek a Krisztusnak a szolgálatában látja a feladatot, őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk, tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezek is nagyon fontos, jellemző páni mondatok, és itt a mindenre, ami többször is elhangzik a szövegben, szeretném felhívni a figyelmet, akár a zsidók, akár abban az időben meglehetősen elterjedt grózis gondolatát vesszük alapul. Mind a kettő abban gondolkodott, hogy a kijelentés teljességének az ismerete csak a kivált képen valóknak, a különlegeseknek, az elválasztottaknak a kiváltsága, míg Pál a pogányok misszionáriusaként nyit egy új világ felé. Tudjuk, hogy ebből óriási feszültségek támadtak az apostolokon belül is, és meg kellett vívni a küzdelmeit az apostoli tanácsban is, és eltelt egy kis idő, mire megértették Péter, Jakab és a többiek, hogy Pálnak bizony igazsága vagyon, nem csak a zsidóknak adatott a kijelentés, hanem minden embernek, és minden embert meghív az Isten a vele való közösségre Krisztusban. Azt jól ismerjük, hogy bizonyos lehetőségek, bizonyos tehetségek nem mindenkinek adatnak. Hiába beszélünk a színek szépséges világáról egy színvaknak, hiába próbáljuk a hangok tökéletes harmóniáját egy süketnek vagy süketnémának elmagyarázni. Nyilvánvalóan a maga lehetőségeiben kizáratott egy-két ilyen megoldásból. Amikor Pál arról beszél, hogy minden embernek lehetősége van a Krisztusban való tökéletességre való eljutásra, akkor pontosan arról beszél, hogy Isten nem személyválogató, és Isten számára minden ember egyformán fontos, és minden ember megkapja a lehetőséget ebben a nagy nyitásban, ebben az új misszióban arra, hogy találkozzon Isten titkával az Úr Jézus Krisztusban, és ezzel valami egészen új gondolatot hoz, úgy gondolom a világ fejlődésében, szellemi fejlődésében, mert rányitja a kaput a legelesettebbre, a legkiszolgáltatottabbra, a leginkább perifériára kerültre is, és azt próbálja meglátogatni a gyülekezet tagjaival, hogy ők is fontosak az Úristennek, ők is bekerülhetnek Isten döntése nyomán a kegyelmi körbe. Éppen ezért a maga fáradozását és a maga küzdelmeit, sebeit, amelyeket ebben a szolgálatban végez, az ő ereje által jeleníti meg. Tessék csak ilyenekre emlékezni, amit megint csak magáról, szolgálatáról ír Pál, hogy háromszor is könyörgött, hogy az a bizonyos tüske vetessék ki a testéből. Nem tudjuk pontosan, milyen betegségről beszél, de nyilván zavarta őt a szolgálatban. Aztán egyszer csak megérti, hogy elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És abban a pillanatban, hogy ezt az elégséges kegyelmet megérti Pál, azt is tudja, hogy az erőtlensége Isten erején alapul, és ettől még a szolgálata, a küzdelme az helyén való, és Isten megpecsételi és megerősíti ezt a szolgálatot. Ezért nem hivalkodás, ezért nem öndicsőítés, amit zárásul itt mond, hogy hatalmasan működik benne az Istennek ez a fajta munkája, hanem annak a realitásnak az érzékeltetése, hogy nem csak az ő törékeny cserépedény teste hordozza ezeket a dolgokat, hanem Isten hatalmas munkája, lelkének áradása, Krisztusban megadott teljesség is ott van a szolgálata mögött. Hát mindenkit arra bátorítok, hogy a maga helyén, a maga szolgálatában akármilyen rész szerint valónak tűnik egy-egy szolgálat a mi életünkben, merje látni ugyanezzel a páli látásmóddal, hitben elkért látásmóddal a maga betagozódását a Krisztus testbe, ahol megint csak a páli képpel érzékeltetve nincs kisebb-nagyobb dicsősége különböző tagoknak, hanem minden tag a teljes test épülésére való, és betagolódik a fő alá, aki a Krisztus. Kérjük el ezt a látásmódot, lehetőséget imádságban a következőképpen. Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy mindaz a szolgálat, amelyet ránk mertél bízni az evangélium hirdetésében, továbbadásában, szeretett szolgálatban, az nem a magunk erején múlik, nem a magunk törékenységén, vagy éppen harc edzettségén, kitartásán, hanem a te hűségeden és a te kegyelmeden. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy így a mi erőtlenségünk is a te erőd által végeztetik el. Emlékeztes erre valamennyiszer megbátortalanodunk, vagy elengednénk a dolgokat, és úgy gondolnánk, hogy kevés ehhez a mi erünk, és kevés ehhez a egy-egy ember odaszánása, hűsége, feladatban való helytállása. Hanem gyűjts össze újra és újra bennünket úgy közösségé, hogy egymás terhét hordozva töltsük be Krisztus törvényét, és tudjuk az ő ereje által megjeleníteni a te országodnak lehetőségeit mindazok számára, akik közé küldtél a szolgálatban, akik miatt ránk bíztad a legnagyobb ajándékot, igédnek gazdagságát. Kérünk az előttünk levő hét feladataiban is, áldj meg bennünket, hogy hűséges sáfáraknak találtassunk. Ehhez kérjük a te erődet, áldásodat, igédnek vezetését, világosságát. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.